van, szeretett testvéreim. Isten világa egészen más világ, mint a miénk. Annyira más, hogy emberi szó alig képes valamit is elmondani róla. Isten világáról és mindarról, a mindenható Isten a benne hívőknek, nekünk teremtményeinek, az embereknek ígért, fölkínál, és amit adni akar, úgy a próféták, mint az apostolok, mint az evangélisták, és nyomunkba mi lelkipásztorok is csak dadogunk. Ismétlem, Isten világáról csak dadogunk. Küzdködünk az emberi szó silányságával, Isten világát kifejezni nem tudó tehetetlenségével. Szent Pál apostol, aki az újszövetségi szentírásban szereplő 13 levele alapján a görög nyelvet mesterien ismerte, minden rözzenésére van érzéke, amikor arról beszél, arról akar beszélni, hogy Isten mivel fog bennünket, embereket életünk végén megajándékozni, akkor kénytelen Izaiás prófétát idézni, aki könyvének a 64. fejezetében szó szerint ezeket írta. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát maga a sugalmazott szerző, a nagy szent, a nagy tudós, a nyelvnek a zsenie, Pál apostol sem tud úgy beszélni, hogy azt emberi szavakkal elmondható valósággá tegye, amit Isten számunkra készített. Közítőnkről, Jézus Krisztusról valljuk, hogy ő egyszerre volt valóságos Isten és valóságos ember. Nos, valóságos emberként maga Jézus is átélte az emberi szó szegénységét, kifejező erejének a gyöngeségét. Ezért valahányszor, ami nagyon mély igazságot akar megmagyarázni hallgatóinak, hogy a mai evangélium kapcsán éppen az írástudóknak és a farizeusoknak, akkor mindig példabeszédet mond. A példabeszédnek az üzenetén át próbálja nem megértetni valójában, csak megsejtetni, hogy milyen mély igazságról van szó. És ezekben a példabeszédekben is gyakran használ egy szófordulatot, amely ugyancsak azt húzza alá, amiről eddig beszéltem, hogy nagyon szegény az emberi nyelvünk egyáltalán kifejezni valamit Isten gazdag, csodálatos világáról. És ezért gyakran találkozunk ezzel a szófordulattal, Isten országa, vagy Máténál a mennyek országa, olyan, mint. Ezt egészen pontosan Szent János evangéliumában 2-szer, Márknál 14-szer, Máténál 34-szer, és Lukásnál 39-szer, vagyis összesen 87-szer használja Jézus. A mennyek országa olyan, mint. És ez már sejteti, hogy valami hasonlattal fog élni, ami nem azt mondja, hogy pontosan olyan, csak ez talán segít megsejtetni azt a tömény valóságot, amiről ő beszélni akar. És a mai evangéliumban ismét ezzel a szófordulattal találkoztunk, szó szerint idézem, a mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett fiának. De az üzenetnek a képanyagán át megértsük, hogy miről is van szó, ahhoz el kell mondanom testvéreimnek, hogy az Ószövetségben, az Ószövetségnek a nyelvezetében az Istennel együtt fogyasztott lakoma az nem más, mint az örök boldogságnak, a mennyei együttlétnek, a mennyországnak a képe, a kifejezője. Erre utal mai első olvasmányunkban Izaiás próféta, amikor azt mondja, A selevek ura bőséges lakomát rendez minden embernek ezen a hegyen, lakomát, ahol lesz finom bor, zsínos legjava falat és erős színbor. A két fogalom a Jézus által használt mennyegző, illetve a próféta által használt lakoma valójában ugyanazt jelenti. Mind a kettő, a lakoma is, a mennyegző is a bőségről szól. A használt képek, tehát a mennyegző és a lakoma, a szent szerzők szóhasználatában, de Jézus szóhasználatában is azt próbálja megérzékeltetni, megsejtetni velünk, hogy Isten a benne hívőknek, az ő útjain járóknak, az őt követőknek milyen pazar ajándékot készít a mennyei boldogságban, az örökké valóságban, amiután befejeztük földi életünket, vagy egész bevéve örök életünknek földre kiszabott idejét. Tehát nem kap más fogalmat annak érzékeltetésére, ismétlem már többetszerre magamat, mint a lakomának, illetve a mennyegzőnek a képét. Isten ugyanis a maga végtelen szeretetében minden teremtményét meghívta az üdvösségre. És újra itt vagyunk egy fogalommal, ami számunkra elvont. Mi az, hogy üdvösség? Üdvözülünk. A teológusok próbálják megfejteni ennek a szónak a titkát, beszélnek a vízió beatifikáról, a szemtől szembe látásról, Isten jelenlétében leélt örök életről. Vagy ha elolvasuk az apokalipszisot, látjuk, üdvözült lelkek a szentek, Isten előtt zsoltárokat énekelnek. Tehát folyamatos jó hangulatban vannak, sejteti. De hogy ez valójában mit jelent, azt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mert egészen biztos, hogy nem úgy fogunk asztalhoz ülni, mint ma odahaza az ebédnél, hisz ott a lelkek valóságában vagyunk, csak hát ismétlem, nincsen szavunk arra, hogy elmondjuk, hogy mi vár ránk, mit akar Isten adni nekünk, milyen gazdagságban, milyen bőségben akar bennünket részesíteni, és ezért kénytelen maga Jézus is, és maguk a próféták is ezzel a két képpel, a lakoma és a mennyegző képével élni. Mert mi is van a lakomán és a mennyegzőn? Bőség. Finom falatok, finom italok, kellemes, meghitt hangulat, gondtalan együttlét azokkal, akiket szeretünk. Olyan együttlét, ahol jó lenni, ahol jó jelen lenni, ahol jó részesedni az együttlét mind meg annyi áldásából. Valójában egy ilyen örökké tartó együttlétre hív bennünket a mindenható Isten földi életünk után, amiután átléptük azt a különös küszöböt, amit halálnak nevezünk, és szemtől szembe találkozunk vele. Drága jó hívek, azt is el kell mondanom, hogy keresztségünk óta mi mindannyian ennek az együttlétnek, vagy mondjam a Biblia nyelvén, ennek a lakomának, ennek a mennyegzőnek a meghívottjai vagyunk. Atyaszent egyházunk pedig a maga eszközeivel, az igehirdetés, a katekézisek, a hittanórák, újabban a rádió és televízió, meg az internet jóvoltából, különféle vallásos műsorok, rendezvények, vagy éppen az ige ilyen meg olyan változatában hozzánk eljutatott formájával folyamatosan próbálja ébren tartani bennünk ezt a tudatot, a meghívottságnak a tudatát. De sajna nagyon talál ránk az, amiről az evangéliumban olvastunk, hiszen hallottuk, hogy a Jézusi példabeszéd szerint nagyon sokan mindezzel mit sem törődtek, szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is verték őket. Vele gondolunk, ez a képlet a mának a valóságára is teljesen ráillik. Egész tömegeket látunk, akik semmit sem törődnek meghívott voltukkal. Akiknek semmit sem mond az ég meglett világán az a tény, hogy őket valamikor megkeresztelték, hogy voltak első áldozók, hogy a birmálás szentségében önként senkitől sem kényszerítve azt ígérték, hogy hitüket gyakorló emberek lesznek. Ez őket teljesen hidegen hagyja, tudomással vesznek róla. Annyira beletemetkeznek a földi életnek a valóságába, földi tevékenységeikbe, hogy ki sem látszanak belőle. Evilági elfoglaltságaik, az üzleti ügyek, a föld, a tudomány, a tanulás, a hivatás leköti őket teljesen. Eszükbe se jut, hogy ők meghívottak, hogy őket várja, életük végén hazavárja a mennyei atya a lakomára, a mennyegzőre. Ha bele gondolunk, ez valójában arról tesz tanúságot, kedves testvérek, hogy az ilyen emberek, az ilyen testvéreink sohasem tették fel a kérdést, hogy ki is vagyok valójában én az ember? Honnan pottyantam ide a földre? Mit keresek itt a földön? Mi a dolgom itt a földön? Számot kell adnom majd valamiről életem végén? Vagy egyáltalán mi lesz velem a küszöbön túl? Nagyon durva hasonlat, de nagyon sokan úgy élik le az életüket, mint az állatok, aki soha nem teszi fel ezt a kérdést. Az állatnak nem téma a halál, nekem embernek témám a halál, mert csak ugyan mindennek vége azzal, akkor mi értelme a szenvedésnek, mi értelme annak a sok-sok küzdelemnek, ami ér bennünket. Ezek az emberek, akik meghívott voltukat, úgymond ignorálják, hallatlanra veszik, csak oda térek vissza, sosem gondolkodnak el azon, hogy ki is vagyok én az ember. És még egy fontos dolgot nem vesznek figyelembe. Mindannyiuknak és mindannyiunknak lelkünk mélyén időnként megszólal egy hang. Egy egyetemes hang. Egy Isten után kiáltó hang. Amikor készültem erre a mai elmélkedésre, csak úgy kapásból több mint 10 vers ugrott be nagyköltőink tollából, amelyek mind-mind arról beszélnek, hogy ezt a vágyat el lehet hallgattatni ideig, óráig, de ez a vágy előbb-utóbb kikönyököl belőlünk. És mennyire mély ez a vágy, én két rövid verset választottam, mint egy ízelítőül, az első Juhász Gyula Szimpozion című verse. Figyeljék csak a versnek a képanyagát. Valahol lenni kell egy lakomának, hová hivatalosként idelen, halálba űzött az éjség a bánat, a reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának, hová bejáratosként idelen, minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös útfélen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyat, és mely az élet nekem. Döbbenetes mély vágy. Valahol lenni kell egy lakomának, egy palotának, egy orgonának, e képanyag mögött mély emberi vágyak vannak. Idézzem József Attilát, aki a Keresek valakit című versében így ír. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szívre soha se leltem, zokog a lelkem. Keresek valakit, s nem tudom ki az. A percek robognak, tűnik a tavasz, s nem tudom ki az. Csükkedő szívvel loholok egyre, keresek valakit a végtelenbe, loholok egyre. Könnyim csorognak, majd kiapadnak, vágyat magukkal messzebb ragadnak, majd kiapadnak. Búsan magamnak akkor megállok, szemem csukódik, semmit sem látok, akkor megállok. Lelkem elröppen a végterembe, tovább nem vágyom arra az egyre a végtelembe. És a képanyag arról beszél, hogy a vágyaink túlmutatnak az evilági kereteken, ezt a belénk táplált, belénk kódolt vágyat nem lehet jó lakással, habzsolással, kábítószerrel, itallal, karrierrel, hadd nem mondják végig mindenen elhallgathatni, kielégíteni. Ennek a mély vágynak egyedül csak Isten elé. És ezt a vágyat, hogy elpróbálják hallgattatni, és akkor mint Adi, aki fölkiált, hogy szívemben, idegeimben kiabáló vad, lárma, téged keres fölség, Isten a tiéd minden. Nem lehet elhallgattatni, meg lehet próbálni, elodázni, de egyszer csak megszólal, és mi lesz akkor, ha erre a vágyra Isten válaszol, de egészen másként. És ezt a vágyat úgy is megpróbálják egyesek elfolytani, hogy nem a világba temetkeznek bele, hanem belepróbálják folytani a szót a hírnökökbe. Megverik őket, olvastuk, hogy éppen likvidálják. Hány és hány misszionárius az életével fizetett. A proféták mindenike vértanú lett. Hány és hány lelkipásztort, aki úgy néven meri nevezni az igazságot, a hallgatósága igen, a hívő emberek nem, de a hallgatóság bepróbál befeketíteni. Tudjuk ki ő, ja persze, persze. Ezzel mintegy meg akarná magyarázni a saját mulasztását, amit nem lehet. Ez a hang továbbra is szólni fog. És akkor, kedves testvérek, maradt a gyakorlati kérdés, hiszen rólunk van szó, egészen pontosan rólunk, mi itt és most hallgatjuk Isten ígéjét, hogy mit is vigyünk magunkkal, mind gondolkozzunk el. Legelőször azon, hogy én tudatában vagyok-e meghívott voltommal. Tudom-e azt, hogy én meghívást kaptam az örök életre, és hát azt jelenti, hogy úgy kell rendeznem az életemet, dolgaimat, hogy ott jelen kell lennem. Egyszer már mondtam, tréfásan hangzik, de kemény szó, Isten nem futballista, nem lehet picibizni őt, vele szembe kell menni, vele találkozni kell, és el kell számolni az életünkről. Meghívott voltommal tudatában vagyok-e? Hálás vagyok-e a meghívott voltomért? Ilyen életet élek, amolyan átlag keresztény vagyok, se jobb, se rosszabb másoknál, aki úgy mindennek eleget tesz, de úgy nincs tűz az életemben, olyan lapos. Eljárok a templomba, de amúgy nem lelkesedek semmiért. Ha valami pluszra hívnak, ó, hát a pap mondja a magáét. Katekézisre hívjuk, ó, hát az engem nem érdekel, én mindent tudok. Ilyen lapos keresztényekből elég sok van sajnos. De nem veszi észre, testvérem, hogy ez önnek sem jelent semmi fajta örömet? Az Isten útján vagy lobogunk és égünk, vagy pedig korbozunk és küstölünk. És ha a gyermekeink nem kérnek ebből a vallásos gyakorlatból, valószínű küstölünk és kormozunk, ellaposodott az életünk. És ez nem vonzó, sőt taszító. Csak a lelkesen megélt keresztény hitnek van vonzó ereje. A többi mind csak taszít. És tönkreteszi maga körül a csirájában bontakozó keresztény hivatásokat. Ezért nagyon fontos lenne elgondolkodni ezen. Ma a karmelitáknak igen nagy ünnepük van, ma avilai Nagy Szent Terézre emlékeznek. Pár szóban idehoznám az ő életének a példáját, mert nagyon fontos üzenettel szolgál elmélkedésem végén, úgy nekem, mint mindannyiunk számára. 19 éves korában lépett be a Kármelbe, És azt követően 18 éven át olyan átlag apáca volt, se jobb, se rosszabb senkinél. Soha nem kellett semmire sem figyelmeztetni, ő átlag jó volt. És 1555-ben rádöbbent, hogy ez így nem jó. Ez így senkinek sem jó, legfőképpen neki. És azt írja naplójában, 1555-ben szívemet összhangba hoztam Krisztus szívével. Magyarul megtértem. Kedves testvérem, kérdezek mindenkit, önmagamat is, érezzük-e, hogy ideje volna már nekünk is szívünket összhangba hozni Jézus Krisztus szívével. Ez az egyetlen esély. Szívünket összhangba hozni Jézus Krisztus szívével. Jézus Krisztus szívével gondolkodni, ítélni, szeretni, mérni, végezni a munkánkat, végezni a fizikai meg lelki kötelességeinket. És ha megpróbáljuk a szívünket összhangba hozni Jézus Krisztus szívével, akkor nem leszünk többé nagymatag keresztények, olyan átlag keresztények, se hidegek, se melegek. Hogy mondta Jézus? Légy hideg vagy meleg, mert a langyosat kiköpöm. Azt akarjuk, hogy kiköpjön Jézus bennünket, avagy pedig lelkesen összhangba hozzuk a szívünket az ő szívével, és így próbálunk élni, ami legelőször minket tölt el olyan e világi boldogsággal, aminek csak folytatása az, amit a lakoma és a mennyegző képében, fogalomszóban, fogalompárban ígérni akar nekünk. Én szívemből kívánom, kedves mindannyiuknak, Isten kegyelméből vegyük azt a bátorságot, hogy lépjünk túl az átlag kereszténység szintjén. Engedjük, hogy a tűz ott meggyújjon a szívünk, lelkünk mélyén, és a szívünk összhangba legyen Jézus Krisztus szívével. Amen.